Mária Rádió vendégei voltak a 2009. október 24-én a rendi főünnepen Szűz Mária Palesztina királynője napján tartandó helytartósági nagy káptalan előtt a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend Magyarországi Helytartósága nevében Ő Excellenciája professzor dr. Tringert László helytartó úr, Farkas Olivér kancellár és dr. Somodi Zoltán titkár lovagura. Beszélgetésük felölelte a rend kialakulását, fejlődését és magyarországi történetét, különös tekintettel a rend magyarországi újraindulása és helykeresésére vonatkozóan a magyar társadalomban és egyházban. A hosszú és érdekes beszélgetés után sajnálattal fedeztük fel, mennyi mindenről lehetne még beszélni. Egy ilyen nagymúltú lovagrendet nem lehet egy alkalommal teljes körűen megismertetni. Tisztelettel kérjük a Mária Rádió hallgatóit, kövessék szeretettel az alábbi műsort, amely egy beszélgetésnek a megvágott anyaga. A műsorban elhangzó imádságok a lovagrend hivatalos imádságai, melyek megtalálhatók a honlapjukon www.oessh.katolikus.hu oldalon. Bevezető és záró énekként a rend himnusza hangzott el olasz nyelven, és magyar nyelven fog felcsendülni zárásként. Ma bemutatni egy lovagrendet nem kis feladat, hisz a lovagrendek általában a mai ember mesés képzeletében élnek. De a lovagrend az egy valóság. Ma ennek egy reneszánszát is láthatjuk, hogy mind a férfiasságnak az eszménye, mint amit egy ilyen képviselhet az egyház életén belül, újra él, és nagyon sok testvért mozgat meg. Professzor dr. Tringert Lászlóra szeretném kérdezni, hogy a lovagrend mikor alakult, mi az a hagyomány, amit képvisel, merre tudunk elindulni, hogyha a gyökereket, a történetét keressük.
A Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend, mint más egyház által elismert és elfogadott lovagrendek, így a Máltai Lovagrend például, eredetét a keresztes hadjáratok idejére vezeti vissza, tehát a 12. századra, amikor is a Szentföldön megalakult a Jeruzsálemi Latin Királyság, és a Szentföldre irányuló keresztény zarándoklatok újra nagy lendületet kaptak. Ezen zarándokoknak a kiszolgálása, betegek gyógykezelése, a védelme egy olyan segítséget igényelt, amely azután a lovagrendek megalakulásához vezetett. Szent István király maga zarándokházakat létesített a Szentföldön, tehát még a keresztes hadjáratok előtt már ott magyar jelenlét is volt a Szentföldön. A Szentsír és a Szentsír bazilikának az őrzése, kiszolgálása ugyancsak szolgálatot igényelt, és minden valószínűség szerint a Szentsír kanonok rend, tehát egy papi rend végezte ezt a szolgálatot. Az őrző, a védő, a betegápoló szolgálat pedig a lovagrendekre árult. A lovagrendek tehát eredendően részben szerzetes jellegű, részben pedig katonáskodó lovagrendek voltak a történelmi szükségletnek. Megfelelően hol egyik, hol a másik ellen dominált. A Szentsír lovagrend tehát kötődik a Szentsír bazilikához és magához a Szentsírhoz és a körülötte lévő szolgálatokhoz. A középkor folyamán és azután a latin királyság alá hanyatlásával a történelmi dokumentumok ritkábbak a Szentsír lovagrend létezéséről. Tudunk azonban arról, hogy pápák nyilatkoztak a lovagrend ügyében, ezek dokumentumok, azon túlmenően pedig a szentföldi ferences várdián, tehát a kusztosznak nevezett vezetője a szentföldi ferenceseknek, folyamatosan, középkor folyamán is lovaggá avatott Európából a szentföldre zarándokló, arra érdemes lovagokat. Tehát ilyen módon a lovagság létezett. Egyes európai országokban bizonyos szervezeti formák is megjelentek, testvérületek formájában a lovagok szervezetet alkottak. Egységes világszervezet, illetve hát európai szervezet nyomai azonban csak később jelennek meg, és hát a 19. század volt az, amikor 9. Pius pápa a lovagrendnek egy egységes szervezetet adott, alkotmányt, szabályzatot fogadott el, és ennek a keretében működött tovább most már az újjászervezett Szentsír lovagrend, amely lépés kapcsolatban van azzal a ténnyel, hogy 1847-ben emlékezetem szerint a jeruzsálemi latin patriarkátus újra felállítására nyílt lehetőség a Portával való szentszéki megegyezés alapján, és ilyen módon különösen is aktuálissá vált ez a latin patriarkátus háttér intézményének, mint egy a megteremtése. A Szentsír lovagrend ilyen módon az eredeti funkcióját újra szervezetten és magas szinten fölvette. És ezért a lovagrendünknek a kettős küldetése a Szentsírhoz kapcsolódik, tehát a lelki élet elmélyítése, ápolása és fejlesztése mellett, mint első és legfontosabb küldetésünk. A második a jeruzsálemi latin patriarkátusnak és intézményeinek a támogatása, spirituális úton is és anyagiakkal is. Ez a legfőbb küldetésünk, amely a mai világban természetesen kibővül azzal a törekvéssel, hogy a Szentföldön működő, elkötelezett, egyisten hívő vallások közötti párbeszédet is igyekszünk előmozdítani. Röviden tehát ez volna a küldetésünk. A lovagrend világszerte elterjedt, mintegy 28 ezer lovagot foglal magába. Ez a szám ugye helytartóságokban szerveződik, a nagyobb országokban több helytartóság is van, kisebbekben, mint nálunk is. Egy helytartóság, amely azután tiszti kerületekre oszlik még, és ilyen módon épül föl a szervezet, a helytartóságokat helytartók vezetik, akiket a Szent Atya megbízásából a lovagrend nagymestere nevez ki. A lovagrend nagymestere mindig egy bíboros, jelenleg John Patrick Foley kardinális látja el ezt a feladatot. A lovagrendnek a lelki vezetője, tehát a legfőbb perjele a mindenkori jeruzsálemi latin pátriárka, aki jelenleg Fuatual boldogsága, akivel azután hát módunk volt már személyes kapcsolatot is fölvenni. Nem csak a jeruzsálemi zarándoklatunk folyamán, hanem Rómában is. Ugyanis az elmúlt évben a lovagrendnek egy történelmileg is jelentős eseménye zajlott le. Ez az 5 évente megrendezett úgynevezett konzulta, tehát akár nagy káptalannak is nevezhetnénk, amely alkalommal a világ összes helytartója megjelent, képviselte a helytartóságot, és egy hétig tartó részben spirituális, részben szervezeti, részben hát a jövőbe tekintő programokkal foglalkoztunk. Röviden ez volna, így szeretném bemutatni, még azzal a hangsúllyal tehát, hogy a lovagrendnek a jogi állása vatikáni jogi személyiség, tehát egy nemzetközi szervezet, amelynek vatikáni jogállása van, és ugye ilyen értelemben a Római Katolikus Egyház által elfogadott, illetve inkorporált lovagrend. A máltai lovagrend még ilyen, amely azonban mint szuverén lovagrend, ugyancsak az egyház által elismert, elfogadott lovagrend.
Hallottunk itt, hogy nagyon sok lovag van a világban. Mely helytartóságok, amelyekről lehet tudni, hogy erősek, hol működik nagyon aktívan a jeruzsálemi lovagrend, hogyha helytartó úr erről egy pár gondolatot?
A lovagrendünknek természetesen azok a helytartóságok az erős és meghatározó szervezeti egységei, ahol sok keresztény él, a hagyományosan keresztény országok, hagyományosan katolikus országok, és hát természetesen anyagi vonatkozásban pedig az is szerepet játszik, hogy mely országok tehetősebbek anyagilag. Ilyen módon meghatározó szerepe van az olaszországi helytartóságoknak és az Egyesült Államok helytartóságainak, de ugyancsak jelentősen aktívak az ausztráliai helytartóságok, úgyhogy mondjuk ezek a domináns meghatározó német helytartóság, ugyancsak több mint 3000 lovaggal.
Magyarországnak kivel van kapcsolata, és történelmileg mi hol helyezkedünk el, hova kötődünk?
A magyar helytartóság a rendszer változást követően szerveződhetett újjá. A két háború között nagyon aktív volt a lovagrendünk, hiszen igen jelentős szerepet játszott az 1938-as Eukarisztikus Világkongresszus megrendezésében és ünnepségein is. A háborús években ugye, mint általában lovagrend nem működött, és azután a következő politikai fordulatok pedig nem tették lehetővé a lovagrendek és más egyházi szervezetek működését sem. A újjáalakulás után lassú, fokozatos növekedése van a taglétszámnak és a szervezeti működési tevékenységünk is fejlődik és bővül. A nemzetközi kapcsolataink, a római kapcsolatokon kívül elsősorban az osztrák helytartósággal vannak, annak is a burgenlandi tiszti kerületével. Ilyen módon az elmúlt évben közös lovaggálvatási ünnepséget és lovaggálvatást rendeztünk az osztrák helytartósággal közösen egy ünnepség keretében a burgenlandi Frauenkirchen, azaz Boldogasszony Ferences bazilikában. Nagyon szép ünnepség volt.
Farkas Olivérhez intézném most a kérdést, aki a helytartóság kancellárja. Az elmúlt időben, ahogy Magyarországon újra szabad ünnepelni, és mondjuk újra szabad együtt ünnepelni utcákon, tereken, egy Szent István napi körmeneten, egyre gyakrabban és egyre több helyen tűnnek fel a lovagrendek, ezek között is a jeruzsálemi lovagrend. Mi az, amit az újraindulásról tudhatunk? Hogy alakult ki? Hogy találta meg a helyét a magyarországi helytartóság?
Hát engedtessék meg nekem, hogy egy picit távolabbról kezdjem a választ, csatlakozva a helytartó úr történeti beszámolójához. Nagyon fontosnak tartanám egyetlen név megemlítését éppen a rend kezdeteivel kapcsolatosan, mikor alakult a rend, hogyan indult. Ugye a manierizmus korának történészei egészen vad dolgokat állítanak a rend alapításáról. Némelyek azt írják, hogy ifjabb Szent Jakab apostol, ugye Jeruzsálem első püspökéhez kötődik, mások azt, hogy Nagy Konstantinhoz, van, aki azt állítja, hogy Szent Ilona volt az elindítója ennek a rendnek, természetesen ez semmiféle dokumentum nem támogatja. De azt azért el kell mondani, hogy 1099-ben, amikor a Szentföldet a keresztesek bevették, akkor Jeruzsálem, a latin királyság első királyát, Bujon Gottfriedot választották meg királyá, ő alsó Lotaringia hercege volt, és az első keresztes hadakat vezette. És amikor királyá akarták koronázni, akkor azt mondta, hogy ő azon a földön nem vállalja a királyi címet, ahol Urunk Jézus Krisztus szenvedett, ezért nem is vállalta ezt, hanem azt mondta, hogy ő az Advocatus Sancti Sepulcri lesz, tehát a Szent Sír védője. És nem visel aranykoronát ott, ahol Jézus Krisztus tövis koronát viselt. Tehát gyakorlatilag az igazi történeti alátámasztása a rend indulásnak pontosan Bujon Gottfried alsó lotaringiai herceg, tehát őt tekintjük a rend megalapítójának. A jeruzsálemi Szent Sír lovagrend mindig kötődött a szentföldi latin patriarkátushoz, ugye az a 13. század végétől a 19. század közepéig szünetelt, ahogy helytartó úr is mondotta, de amikor 9. Pius újraindította a latin patriarkátust 1847-ben, akkor rá körülbelül egy héttel kiadta a Nulla Cerebrior kezdetű brévéjét, amelyben újraindította a jeruzsálemi Szent Sír lovagrendet. Annak központjául Rómát jelölve meg, lelki központjául pedig Jeruzsálemet, és kinevezte az első pátriárkát, ő Giuseppe Valerga nevű pátriárkát, a rend akkor még így hívták, hogy rektora, később pedig nagyperjele. Ahogy a patriarkátus újraindult, és a rend is újraindult, gyakorlatilag a magyar tartomány is elkezdte működését. Kezdetben a 19. század végén, 20. század elején még a osztrákokkal közös helytartóságot alapítottak a elődeink, de a 30-as évek elejétől már önálló helytartóságként működött tovább. Ugye a 34-ben, 35-ben már ott találjuk József Ferenc főherceget, mint magyar helytartót. Ugye 45 után természetesen, mint annyi minden, 48 után egyesületek megszüntével a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend is megszűnt önálló tartományá lenni, sőt egyáltalán nem voltak akkor Magyarországon Szent Sír lovagok. Egyébként az utolsó investitúra 45 előtt 1935-ben volt, amikor 11 új lovagot avattak. Utána nem történt lovagavatás, sőt rendi élet sem volt, míg nem Giuseppe Caprio bíboros nagymester 1991-ben az ő személyes közreműködésével fölélesztette, újraindította a magyar tartományt. Akkor még főbiztossági rangon működött a magyar tartomány, Csordás atya, aki jelenleg ugye a Pázmáneum, Bécsi Pázmáneumnak a rektora, őt kérte föl Caprio bíboros, hogy szervezze meg a magyar tartományt, ugye ennek lett első nagyperjele, mai napig is ő paskai bíboros úr. Azóta, 91 óta természetesen több szám szerint talán meg sem tudnám mondani, de olyan 20 körül jár az investitúrák száma, erről majd a titkár úr fog beszámolni. És hát a rendi élet ugye 91 óta azért nagyon sokat fejlődött. 1998-ban akkor már Carlo Furno volt a bíboros nagymester, ugye a bíboros nagymesterek mindig Rómában székelnek, általában egy kiérdemesült kuriális bíboros viseli ezt a rangot. No, egy pillanat, ez nem mindig így volt, mert például 10. Pius pápa és 15. Benedek pápa fölvették a lovagrend nagymestere címet, tehát ők a Jeruzsálemi Szentsír lovagrend nagymesterei voltak. Ez 11. és 12. Pius pápa alatt, amikor kialakult a gyakorlatilag a rendnek a mai arculata, tehát a statútumot is ők tették le, ettől datálható az, hogy általában a pápák nem vették föl ezt a címet. A mai napig is mindig a pápa a rend legfőbb előjárója, de a nagymesteri címet átadja egy kérdemesült kuriális bíborosnak. Na tehát 98-ban Carlo Furno bíboros helytartósági rangra emelte a addig magyar főbiztosságot. Magyarországon a rend valójában világszerte úgy működik, hogy minden hónapban van egy úgynevezett káptalanja, ahol a rendtagok összejönnek, együtt elmélkednek, imádkoznak, ez általában szentmisével szokta kezdetét venni, a szentmise után pedig maga a káptalani ülés, ahol megbeszéljük mindig a hónapnak az eseményeit, problémáit, ezen mindig elhangzik egy előadás, általában egy jeles előadót szoktunk meghívni, helytartó úr irányításával éppen az ezévi előadások a rendi identitásról szóltak. Tudnék, általában Rómából megkapjuk a indítatást, hogy mi legyen az éves téma. Ez úgy érkezik ide hozzánk, ugye, hogy helytartó úr mindig ott meg szokott jelenni Rómában az adott alkalmakon, a konzultákon és egyéb találkozókon, és akkor ott elhangzik egyféle összehangolása a helytartóságoknak, mind szellemi, mind pedig anyagi téren is, ugye, mert a szentföldi projekteket ott intézik, és ott van az, hogy hova milyen támogatások mennek. Ugye itt azért a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend tagjai azért elkötelezett karitatív emberek, hogy úgy mondjam, és 9. Pius pápa gyakorlatilag, amikor újraindította a rendet, akkor a rendnek azt a célt tűzte ki, hogy a jeruzsálemi intézmények, a szentföldi intézmények és a patriarkátusnak az intézményeit szellemileg és anyagilag támogassa. Tehát gyakorlatilag ez a legfontosabb célkitűzése a rendnek szerte a világon. Az a kötelezettségein túl még pluszban vállalja a folyamatos támogatást, ugye? Mert ez csak egy évben egyszer van, ha jól tudom, nagy hét 5. vasárnapján, ugye, de nekünk szinte, ha talán nem tűnik túl nagyképű kifejezésnek, de szinte minden napunk azon van, hogy hogyan lehetne a szentföldi szegényeket támogatni általánosságban, és konkrétan is, ugye, mert minden helytartóságnak van egy konkrétan leosztott kapcsolata a Szentföldre. Tehát például a magyar helytartóság az általános támogatásokon túl támogatja a Nablusz külvárosában lévő egyik plébánia és a hozzátartozó iskolának az anyagi ellátását, plusz még a lengyel helytartósággal közösen az Ain Ariki katolikus iskolának a támogatását. Tehát azért ez egy nagyon komoly, az év szinte minden napjára szóló feladat, hogy az ember szinte minden nap a Szentföldre gondol. Tudnék, nekünk a keresztes hadjáratok után, ahogy mondani szoktuk, ez az egy célunk maradt, hogy mindig gondolatban a Szentföldön legyünk, és külön imáink vannak ezzel kapcsolatban, amelyekkel megemlékezünk az ott élőkről.
Van-e a magyar helytartóságnak nagyon kedves szívéhez, kedves helye, ahol összejön? Nem tudom, hogy a Herminóti kápolna az egy történelmi helye a rendnek kezdettől fogva, vagy az újraindulás után kapták meg, de most a rend ott tartja a nagyobb összejövetelét, ünnepeit.
Igen, hát az újraindulás, tehát a 91-es újraindulás után, főként 98-tól, amikor helytartósági rangra emelkedett a magyar rendtartomány, akkor nekünk a nagyperjel bíboros úr a Szent István Bazilikát jelölte ki címtemplomul, ha szabad ilyen nagyképű kifejezést használni. Ez tulajdonképpen 2003-ig volt. 2004-ben a helytartóság vezetése több alkalommal jelét adta annak, hogy nagyon szeretnénk egy olyan templomot, amelyet mi fönn tudnánk tartani, el tudnánk látni, és talán ezzel is segíthetnénk a elhagyatott templomoknak a benépesítésén és hittel való megtöltésén. És ennek az eredménye lett az, hogy 2004. szeptember 14-én, még a napra is emlékszem, Erdő Péter bíboros atya egy levelében kijelölte nekünk a Hermina műemlék kápolnát, aminek mi azóta is nagyon örülünk, bár rengeteg gondot és felelősséget jelent, mert azért előtte az évekig egy picikét el volt hanyagolva, egy kicsikét be is volt zárva, de hát maga a millió és maga a kápolna olyan csodálatos, hogy mi ezt azért nagyon szívesen látjuk el és tartjuk fönn. Tehát 2004 óta a mi rendi életünk lelkiségi szempontból is és valóságosan is ott zajlik. A Hermina kápolna alatt található egy alsó kápolna, ott van a lovakterem és a hozzátartozó helyiségek, ott szoktuk a káptalanjainkat tartani, fönn a templomba pedig a szertartásainkat. Minden vasárnap 11 órakor ott szentmise van, ez régebben ugye nem volt. Minden hónap második vasárnapján este 19 órától latini nyelvű szentmise van. Zsolozsma van egy hónapban egyszer, a jeruzsálemi zsolozsmát szoktuk mondani. Tehát próbáljuk nem csak a saját lelki életünknek teret biztosító liturgikus térként kezelni ezt a kápolnát, hanem hát a híveket is visszacsalogatni, mert régebben azért volt ennek egy hívő közönsége. Ugye a kezdeti alkalmakkor 5-6-an üldögéltünk a szentmiséken, de most már hála a jó Istennek, már 40-en vagyunk, és annak nagyobb része a hívőket teszi ki.
Bár la Sina Patriarca imája Palesztina királynőjéhez. Ezt az imát mondta 1920. júliusában a Szent Sír Bazilikában Luigi Barlassina, jeruzsálemi latin pátriárka, a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend nagyperjele, először nevezve a szűzanyát, mi asszonyunk Palesztina királynőjének. Ó, szeplőtelen szűz, kegyes királynője mennynek és földnek, tekints ránk, akik leborulunk a te magasztos trónusod előtt. Minden bizodalmunkat a te jóságodba és a te végtelen hatalmadba vetve hozzád könyörgünk. Tekints irgalmas szemmel Palesztinára, minden országok között a leginkább tiédre, hiszen te áldottad meg a te születésed, erényeid és szenvedéseid által, és innen adtad a világnak az üdvözítőt. Emlékezzél meg róla, hogy itt rendeltettél különösen is a mi jóságos anyánká, a kegyelmek közvetítőjévé. Vedd hát különös oltalmadba szülőhazádat, oszlasd el felőle a téveigés homályát, hiszen ez volt az a föld, ahol az örök igazság napja fényeskedett. Segíts hamar beteljesülni azt az ígéretet, amely a te isteni fiad ajkáról hangzott fel, hogy egy nyáj legyen, és egy pásztor. Érd el, hogy mindnyájan, szentségben és igazságban szolgálhassuk az Urat életünk minden napján. Hogy Jézus érdemeiért és a te anyai segítségeddel végül eljussunk-e földi Jeruzsálemből a mennyei város fényességébe. Amen.
Mely nyilvános alkalmak látogathatók, hova lehet hívni testvéreket, érdeklődőket?
Hát gyakorlatilag nekünk a káptalanunk, legalábbis annak az előadás része elvileg nyilvános. Természetesen minden ünnepünk, amit megünneplünk, ilyen lesz majd a Palesztina királynője, az egyik legnagyobb ünnepünk, ugye a Szentkereszt felmagasztalása, ami már elmúlt, akkor ugye meg szoktuk ünnepelni a templombúcsút, Kisboldogasszonyt, tehát sok-sok olyan alkalom van, ezeket mi mindig meghirdetjük, hogyha valaki megnézi a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának a honlapját, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egy élő közösséggel áll szemben, tehát hogy gyakorlatilag minden programunk meg van hirdetve, és közöljük folyamatosan a Szentfölddel és a rend életével kapcsolatos híreket, tehát csak ezt tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy ott napra készen informálódhatnak a Szentsír Lovagrendnek a programjairól, imáiról, lelkiségeiről, mert olyan weboldalon
is vannak. De akkor a vasárnapi misék mindenképpen...
Azok mindenképpen ilyen alkalmak, a 11 órakor kezdődők. Vannak persze külön ima alkalmaink, ilyen volt például február 8-án egy teljes napos találkozót rendeztünk a Szentföld békéjéért, tehát egy ilyen kiengesztelő imanapot. Erre az imanapra egyébként a Fuát Vál Jeruzsálemi Latin Pátriarka egy külön üzenetet küldött a magyar helytartóságnak, amit helytartó úr ott ezen alkalommal föl is olvasott. Tehát vannak mindig, amit nem is biztos, hogy előre tudunk, hanem az aktualitás hozza úgy, ez a szentföldi imanap például ilyen volt, amit nagyon gyorsan megszervezünk, közzéteszünk a sajtóban, és várjuk a híveket, érdeklődőket.
Következő kérdéskört dr. Somodi Zoltán felé, a helytartóság titkára felé intézném. Elmúlt időben, mint hallottuk, több beöltözés is történt, aminek a latin neve investitúra. Mit jelent ez, hogyan készülnek fel, akik erre jelentkeznek, és Zoltánnak milyen találkozása volt 2004-ben a pátriárkával?
Szentföld zarándoklat, szentföldi zarándoklat, ezek olyan fogalmak, amiket egy szentsír lovag mindig örömmel, meleg szívvel ejt ki, és gondolkozik róla. Amikor valaki elmegy Szentföldre zarándokként, akkor biztosan mondhatom neki, amikor az ember életében először megérkezik, gondolhat arra, hogy valamikor régen gyalog, lóval vagy hajóval érkeztek oda a zarándokok, vagy pedig arra is lehet gondolni, hogy ma már ugye repülőgépen, mikor először megpillantjuk a repülőgép ablakából, hát akkor egy nagyvárost, nagyvárosnak a tengerpartját lehet látni, és hát a szokásos formaságok után, mint hogy én első alkalommal is ott jártam, egyszer csak azon veszi magát az ember észre, hogy hát Szentföldön van, mert olyan helyek jelennek meg a szem előtt, és olyanokat mondhat, hogy hát én most Galileában vagyok, én most a Genezáreti tó partján vagyok, én most Jeruzsálemben vagyok, és megértem, hogy miért úgy szól a Szentírás, hogy Jézus fölment Jeruzsálembe. Hát igen, az egy nagy hegy, ahol még az is előfordult, hogy esett a hó. Investitúra. A mi investitúránk az egy nagyon különleges investitúra volt számunkra is, de bátran mondhatjuk, hogy talán egy kicsit a Szentföld és Jeruzsálem számára is 2004-ben, áprilisban, mert amikor úgy hozta a gondviselés, hogy mi ott készülhetünk az investitúrára, akkor arra gondolhatunk, hogy már 50 év eltelt akkor, és nem volt Jeruzsálemben Szentsír lovag avatása. Szerencsés összeesés volt, szerencsés a különböző eseményeknek a szerencsés egybe esése volt az, hogy akkor épp a Szentföldön egy olyan magyar nagykövet volt, aki készséggel segítette a mi investitúránknak a megszervezését olyan mértékben, hogy tulajdonképpen ő is később a Szentsír lovagrendnek a tagja lett. Az ember megérkezik, szinte ha követjük az evangéliumokat, szóval valahol Galileába kezdődik a dolog, Názáret, csodálatos kenyérszaporítás, halszaporításnak a helye, a Mensa Christi, a Tabga, ezek olyan fogalmak, hogy aki ott járt, az mind el tudja helyezni, hogyha van módja rá, akkor. Akkor is, amikor az investitúrára készültünk, ez volt a menetrend, aztán Galileából lassan délfele haladtunk, Jordán folyó mentén, nem kihagyva azt a bizonyos Jardanit nevű területet, helyet, ahol meg lehet emlékezni a keresztelőről, amikor keresztelő Szent János Krisztus Urunk keresztelését végezte. Haladtunk délfelé, és az előbb említett Nablusz mellett is elhaladtunk. Sajnos leérkezik a Holtengerhez, akkor ott van Jerikó. Jerikó a megkísértés hegye, ahova föl lehet persze menni gyalog is, de hát ugye ma már síelők megszokták, sífelvonóval lehet följutni. Egy csodálatos hely, és amikor az ember kilép, ott még hát persze jó pár lépcsőt meg kell tenni, de körbenéz, valamiféle szent csend, és valamiféle különleges fuvallatnak a keverékét éli át. Szentlélek, mint tudjuk, sokszor szél formájába jelentkezik. Madarak néha víjognak, és az ember módjában áll, hogy elgondolkozzon az ott lévő kolostornak a párkányán. Ne aggódjon senki, korlát azért van. Párkányán elgondolkozik, és ott van, és a megkísértésnek a pillanatait, amit a Szentírásból megtanultunk, azt föl tudja magában idézni. Beszéljünk egy kicsikét a Via Dolorosáról, hiszen az investitúrához mégiscsak ez kötődik a legjobban. A harmadik stáció, ami egy éles kanyar, ott található az osztrák-magyar menedékház, zarándokház. Ezt most úgy hívják, az van kiírva, hogy Austrian Hospice. A hospice szó, ez a magyar fül számára egy kicsit most más jelent. Ne arra tessék gondolni, itt elsősorban a menedék, a befogadó hely, ami ennek a jelentése. Amikor legelső alkalommal én Szentföldön jártam, még volt alkalmam lefényképezni, hogy a ház kapujára, oda még egy szép kis kőtábla is ki volt helyezve, ami jelezte, hogy lovagrendünknek is az egy háza, egy olyan hely, ahol a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjai rendszeresen meg tudnak fordulni. Ma osztrák kézben áll ez a ház, de tudjuk azt, hogy azt követően, hogy maga Ferenc József is megfordult ebben a házban, és megpihent, fölváltva magyar, illetve osztrák vezetője volt ennek a háznak. Ha jó pár lépcsőn fölballagunk és bejutunk a házba, mindjárt a jobb oldalon egy gyönyörű szép kis kápolnára bukkanunk, ha oda belépünk, egy által zarándoklat mindjárt meglátja, hogy ott íme nem csak az osztrák, hanem a magyar címer is megtalálható, de egy Szentsír lovagnak, és különösen annak, aki azzal dicsekedhet, mert hát ez mégiscsak az, hogy az investitúrája az Jeruzsálemben volt, és magam is oda tartozom. Mindjárt eszembe jut, hogy igen, hát ott volt a virrasztás, hiszen az investitúrát megelőzően egy komoly szertartás van, ahol a ruháiknak a megáldására kerül sor, illetve gyakorlatilag egy lelki fölkészülés történik, virrasztásnak nevezzük, amely a másnapi nagy eseményre készíti föl a jelölteket. Az investitúra az a jeruzsálemi latin patriarkának a rezidenciájában volt. Ő neki van egy csodálatos palotája, és annak egy gyönyörű szép temploma. Mi is úgy készültünk, hogy majd ott lesz az investitúra, nem így történt, hanem kedvesen invitáltak minket. A trónteremben van külön egy trónterem, és ebben a trónteremben történt meg az investitúra, akkor többünket avattak. Én, aki lelkes fényképész és videós vagyok, kicsit be voltam esve, talán szabad egy ilyen személyes megjegyzést is tennem, hogy ugyan hát ki fogja ezt megörökíteni. A felkészülésünk lelki és egyben gyakorlati felkészülés is volt, hiszen maga az egész szertartás az alapvetően a legnagyobb részben olaszul ment, úgyhogy a fogadalomtételre arra olasz nyelven kellett, és a magának, az avatásnak a szertartásában is olasz nyelven kellett hát fölkészülnünk, részt vennünk. Végül is minden nagyon jó sikerült, köszönhető ez Csordás Ősatyának, aki hát természetesen lelkélyekben is, de gyakorlatilag is vezette a zarándoklatot és az investitúrát, és megnyugtatott minket, hogy csak ne izgassátok magatokat, majd mi mindig mondjuk, hogy mit kell csinálni, úgy, mint hogy a papszentelésnél is, ott se lát, se hal senki az izgalomtól, hogy jaj, el ne roncsa, nehogy valami baj legyen, nem lesz baj, nem is volt baj, hogy köszönjük szépen. A patriarka, hát nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az ünnepséget követően még hát az avatottakat még külön vendégül is látta, ami azért volt nagyon nagy dolog, mert azt hiszem, hogy erre egyébként hát nem szokott sor kerülni, de valóban büszkén mondhatjuk, hogy a magyar helytartóság 50 év után meg tudott szervezni egy ilyen investitúrát.
Imádság a Szent Atyáért. Végtelen hálát adok neked, pásztorok fejedelme, örökké való pásztor, Uram, Jézus Krisztus. Te juhaidnak legfőbb pásztorává és egyházad fejévé rendeltet Pétert, szent apostolodat és a többi római püspököket, amint egymás után következnek. Örök időkre szóló anyaszent egyházadat e sziklára építetted, hogy a pokol hatalma soha erőt ne vehessen rajta. Könyörgök hozzád, felséges Istenem, aki oly hatalmasan oltalmaztad egykor Mózest, most pedig Szent Péter székét, hogy a jelenleg uralkodó pápánkat egyházad számára egészségben megtartsad, és engedd, hogy hozzád vonza mindazokat, akik nem tartoznak még egyházadhoz. Általad győzedelmeskedjen, és megőrizze szent egyházadat a pokol minden hatalmától. Amen. Az imádságot Veikei Imre, a jeruzsálemi Szentsír lovagja mondta.
Kedves testvérek, köszönjük a jeruzsálemi Szentsír lovagrend nevében is a figyelmüket. A lovagrend minden érdeklődő számára nyitott alkalma 2009. október 24-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. Szeretettel várnak minden katolikus testvért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!